Ötödik fejezet. Országos gondok. Néhány héttel idősebb az év, mióta Rumnikból távozni láttuk Tökölit a három levél olvasta után, és íme Teleki Mihály még mindig Gyulafehérvárot időzik, és nem indult el az erdélyi hadakkal Dévára. Több nap óta rosszul érzi magát, a szobát sem hagyhatja el. Tagja itt valami tolvajláz állta el, arca elvesztette színét, alig bírja magát fenntartani, s minden íze fáj, ha mozdul. Nyugalomra volna szüksége, de egy percig sem lehet szabadon, midőn már minden panaszost és ügyes bajost elbírt utasítani küszöbétől. Akkor meg majd a fejedelem, majd a török követ ront rá a maga ügyeivel. Most is éppen Naláci van nála, ott áll az ablakban, míg Teleki karszékében. Minden tagja reszket a láz miatt, lélegzete forró és arca sápat, mint a viasz, ajkait alig bírja összefogni. Széke mellett apródja áll a fiatal cserei, míg oldalvást egy szegletbe húzódva, egy alig észrevehető alak kucorog ki, oly megszontyolodott képpel húzódik a falhoz, mintha bele kívánna bújni. A sötétség és a szomorú vonások miatt rá sem ismernénk ez alakra, ha csak Teleki meg nem nevezné. Szídva a meghunyászkodott embert, mint a bukrot, anélkül, hogy oda nézne, csak nem háttal lévén felé fordulva. Kegyelmet, Szénási mester, egy véghetetlen, ügyetlen, ostoba ember. Kérem, alássa, ne kérjen semmit. Én kegyelmed meg csupa szánalomból egy kis hivatalt engedék, hogy a népet üdvös nevelésben részesítse, és kegyelmed ahelyett babonákkal bolondítja a közönséget. Én úgy gondoltam, kérem, alássan, mit gondolt kegyelmed? Tehát csak nem gondolt azt, hogy nekem szolgálatot tesz vele. Nekem Naláci úr ő kegyelmessége, mondta. Naláci tüstént látszott ülni, s szemre főre nézett. Látja, kegyelmed, milyen nagy bolond kegyelmed, vágott közbe Teleki. Naláci uram, azt mondhatta kegyelmednek, mert én nem tudom, hogy mit mondott. Miszerint jó volna kegyelmednek befolyását a népre oly módon felhasználni, hogy előtte a történt Isten csodáit felemlítvén, azt egymás iránt való szeretetre és hűségre buzdítsa. De nemhogy kegyelmed maga is csodákat csináljon, kigondoljon, azokat terjessze és a népet harci jóslatokkal rémítgesse. Én azt gondoltam, Jámbornak nem volt módjában egy megkezdett mondatot bevégezhetni. Tám bíz azt, hogy mivel én most hadakat gyűjtök, nekem nagy szolgálatot tesz vele, ha háborút prédikál. Azt szeretném, ha minden kardot eláshatnék a föld alá. Engedelmet. Takarodjék kegyelmed előlem. Meg ne lássam többet. Három nap múlva elhagyja Erdélyt, mert különben én vitetem ki, és azt nem köszöni meg. Instálom, alásan rimánkodik az ember. Mit évő legyek, ha méltóságod megvonja tőlem kegyelmét? Tegyen kegyelmed, amit akar. Menjen el Szatmárba. Szegődjék be báró Kopp uramhoz, Inasnak, vagy Kászonyihoz, Íródeáknak. Most éppen írni fogok nekik, majd megemlítem kegyelmedet a levélben, és aztán maga elviheti. De hát, ha nem fogadnak fel, maradjon kegyelmed ott akármi bérre, hiszen éhen nem hagyom meghalni, hanem csak mentül elé pusztuljon előle. A magiszter nagy remegve eltávozott, sepkendőjével törülve szemeit. Uram, mondá Naláci egyedül maradva, árt ez a hevesség? Az ilyen emberrel ez a bánásmód, szidni mindenért, amit tesz, mert különben megcsal, elárul. Ütni, dobni, kergetni, éreztetni vele nyomorult szerepét, ha Azt nem akarjuk, hogy bennünket játsszon ki. Nem úgy értettem, méltóságodnak árt az indulatoskodás. Sőt, inkább ez tart fenn, ha bosszúságaim elfogynának, rég ágyban fekvő beteg volnék. Fogja kegyelmed ezt a néhány tallért, vigye utána annak a semmire kellőnek, és mondja meg neki, hogy nagyon haragszom rá. Azért iparkodjék jövendő maga viseletével kiengesztelni maga iránt. Akkor aztán én sem felejtkezem meg róla. Mondja meg neki, várjon a kapuban az iratandó levélre, és ha kezéhez vette, csak iparkodjék ki Erdélyből sietve. Említse meg neki, hogy a kolozsvári piacon történt dolgait még nem tudom, mert ha tudnám, korbáccsal veretném ki az országból, akkor legalább sietni fog. Na látszi, nevetett és kiment. Tereki bágyottan hajtotta fejét széke vánkosára. Kérte apródját, hogy egy flanel darabbal nyaka csigáját dörzsölje erősen. Ezután jön a fejedelem maga. Arca a részvédtől haragos, míg az ajtóban elkezd pörölni Telekire. Hát kegyelmed miért nem feküdt le, ha megparancsoltam? Illik-e ilyen meglett férfinak oly szófogadatlanul viselni magát akár egy makrancos gyerek? Miért nem fogadja el az orvost, miért nem enged magán eret vágatni? Nincs nekem semmi bajom, nagyságos uram. Egy kis hemorhoidális alteráció az egész. Megszoktam már. Minden ekinoktium közeledtekor előfordul. Ejjjj, Teleki Mihály, nekem hiába beszél kegyelmed. Kegyelmed nagy beteg. Kegyelmednél lelki baj idézi elő a testit. Illik-e ez keresztjénhez? Így megilletődni azon a házasság elmúláson, mintha Flóra húgom nem válogathatna akár 50 kérő közül, és külön férjet, mint Imre úrfi, kinek mind a vízig szárazon. Bizony eszemben sem tartom én azt. Kegyelmed rossz keresztjén, ha mondom. Kegyelmed nem szeret sem Istent, sem embert, sem családját, sem engemet. Uram, szólt könyörgő hangon Tereki, mert ha szeretne bennünket, megkímélné magát, és lefeküdnék, és nem kelne fel, míg meg nem gyógyul. De ha én lefekszem, hát az alatt pihenjen más is. Nem esik ki a világ feneke, ha kegyelmet 3 napig az ágyat nyomja. Csak rajta szaporán, én addig el nem megyek, míg kegyelmedet az ágyban nem látom. Telekinek mit volt tenni? Le kellett feküdnie felső meghagyásból. Innen pedig az én engedelmem nélkül fel nem szabad kelni, szólt a fejedelem, és maga elé intve csereit, ahhoz intézé szavait. Te fiú, gondod legyen rá, hogy urad ágyát el ne hagyja, tudod? Ezt én parancsolom, és amíg meg nem gyógyul, semmi nemű terhelő munkát, sem írást, sem olvasást, sem toll alámondást neki meg nem engedsz. Erre én felhatalmazást adok neked, és annak szigorú teljesítését követele. Sem pedig ezen szobába rajtam az orvoson, s családtagokon kívül senkit belépni nem engedsz. Jól megtartottad-e? Kegyelmet pedig Teleki Mihály uram, takaródzék be jól, és dörzsöltesse meg egész testét, gyapjú szövette. Igyék jó, izzasztó szereket, nyakára tetessen mustárt, s hagyja rajt, ami kiállhatja. Este felé pedig vegyen egy jó forró lábvizet sóval és korpával. S ha eret nem akar vágatni, tetessen 6 piócát halántékaira. A többit az orvos majd megmondja. Addig is ne resteljen ezekből a piruede szinyoglosszóból szedegetni. Csalhatatlan hatásuk van. Ezzel egy katuját nyomott tele ki markába a fejedelem, tele azon ártatlan szerrel, melyet akkor árnős labdacsok neve alatt házi orvosságképpen tartottak divatban. Mind jól lesz, nagyságos uram. Így né, este felé ismét meglátogatom kegyelmedet. Azzal nyugodtan eltávozott a fejedelem, gondolván, hogy ezt ugyan jól megijesztgette. Alig tette be azonban maga után az ajtót, midőn Teleki inte csereinek, hogy hozzon oda egy pár érkezett levelet. Az apró tétovázva tekinte rá. A fejedelem őnagysága meghagyta a szót figyelmeztetőnek. A fejedelem szereti a tréfát, viszonza a tanács úr. Magam is szeretem, mikor ráérek. Bonsd csak fel a leveleket, és olvasd el előttem. De mit fog mondani a fejedelem? Neked én parancsolok, fiam, nem a fejedelem. Olvasd csak, és ne törődjél vele, ha engem nyögni hallasz. Cserei megnézte az egyik pecsétet, és nem merte azt feltörni. Kegyelmes uram, ez a secretum silligum. Csak bonsd fel bátran, szolgám. Még rád nézve nem veszedelmesek az ilyen titkok, gyermek vagy te még arra, hogy azoktól félhess. Cserej, felbontál a leveled, és megnézve az aláírást, alig hallhatóan rebegi. Leopoldus. Teleki félkönyökre dőlve hallgatál. Fenséges fejedelem, nekem őszinte kedveltem. Hírülvevén báró, mendingi kop és tisztelendő kászonyi uraiméktól, mély nagy jó akarattal viseltetik nagyságod irántam és az egész kereszténység ügye iránt. És nagy kedvel fogadom nagyságodnak-e részbeni készségét, s valami kép a jelen mozgalmak kezdetén minden törekvésem abban határozódott, hogy a kereszténység fejedelmei jogaik és szabadságaikban megtartassanak. Akként nem legkisebb oka ez annak, hogy a mostani török háború kigyulladt, s az egész ottomán hatalom engem és birodalmaimat felforgatni készül. De remélem, hogy a barbárok dühének a külső királyok és választó fejedelmek egyesített erejével és Istennek segítségével oly akadályt gördítendek elé, hogy hitszegő harcaiknak büntetésével térenjenek vissza. Egyéb iránt fenségedet és Erdély karait és rendeit király védelmemről mindaddig biztosítom, míg az iránt, ami jó akaratban megmaradnak, és a jó egyetértés fenntartására a fenntisztelt báró kop és tisztelendő kászonyi uraimékra bíztam az összeköttetést. Többire nézve, jó egészséget és minden szerencsét kívánok fenségednek, stb. Cserei félve tekingetett ajtóra, ablakokra, ha nem hallgatózott-e valaki. Tehát Tököli eltávozta óta sok dolog megváltozott, amiről nem is álmodott senki. Most lássuk a másik levelet. Csereinek még csak most kezdett izzadni az üstöke, midőn a felszakított levél alatt. A fővezér aláírását megismeré ki. Nándorról írt a fejedelemnek így szókkal. Legdicsőbb fejedelem. Őszinte szeretettel teljes üdvözletünk után jelentjük te neked barátságosan kedveltünknek, miszerint a hitetlen ellenség a mi urunknak, A leghatalmasabb szultánnak várát, Nyitrát megszállván az ott berekeztett vitézek segélyére hadseregünk egy részét megindítottuk. Melyre nézve szükséges, hogy ti is egész haderővel és az illető hadikészülettel minden időhaladék nélkül siessetek, ésszel és erővel a mi hadainkhoz csatlakozván, az ellenség törekvéseinek szemközt menendők. Hisszük, miként ti Isten kedvezése mellett a hatalmas szultánnak hasznos szolgálatokat fogtok tenni, és ekként részesülentek az ő kegyében és bőkezűségében. Mi pedig az ünnepek bevégeztével, melyek után bőtjeinket szoktuk teljesíteni, követni fogjuk az előre küldött hadakat megszámlálhatatlan seregeinkkel. Az alatt ti férfiasan feküdjetek neki a dolognak, s hűségeteket jeles haditettek által tegyétek ragyogóbbá. Béke azokkal, akik Istennek engedelmeskednek. A szegény csereit, mire végigolvasta a levelet, jobban lehet a hideg, mint az urát. Nyugtalanul leste a tanács úr arcát, de ami annak vonásaiban látszott, az csak testi fájdalom volt, nem lelki szorongattatás. A vér arcába volt tolulva, halántékaiban láthatólag lüktettek az erek. Eredj, fiam, szólt, alig érthető hangon, hoz egy pohár vizet, tégy bele két késhegyni reumot, és add innom. Cserei azt hívé, hogy beteg főnöke nem is figyelt a levél tartalmára a visszatérő láz miatt, és néhány perc alatt elkészítve a rebarbarás vizet, odaadta azt neki inni, mire teleki takarója alá bújt. Attól azonban semmivel sem lett jobban. A láz kitörte, hogy szinte reszketett belé. Cserei futni akart orvosért. Hová indulsz, kérdé teleki? Hozz tintát és pergament, és írj! Az aprót bámulva teljesíti a parancsot. Húzz ide azt a gömbölyű asztalt, és ülj mellé, írd, amit mondok. Az ifjú kezében reszketett az írónád, amelyet tinta helyett a porzóba mártogatott. Teleki szaggatott szóval mondatolt, ahogy a láz engedi. Méltóságos fővezér, nekem legkedvesebb ura. Miszerint a hatalmas szultán ellenségei ellen, kik Nyitra várát ostromolják, a már megindult hadakkal egyesülni törekedjünk. Azt méltóságodnak hozzánk küldött leveléből megértettük, melyet is ez országnak bárha kevesecske hadi maradványaival teljesíteni. A legpontosabban készek volnánk, ha nem eléggé meleg tartományban, minden nemű takarmánynak, szénának, úgy, mint abraknak hiányával nem volnánk, melynek mihelyt bővében leszünk, méltóságod rendeletének készen fogunk engedelmeskedni. Ezen kívül hírek kezd terjedezni, mintha Erdélyország határain ellenséges hadsereg kezdene mutatkozni. Mely törekvés ám bátor nem titok, mégis ha valósulni fog, szükséges lent, hogy teljes erőnkkel és feszült vigyázással kísérjük. Annak idejében tudósítni fogjuk kegyelmedet, itt addig is Isten kegyelmébe ajánlunk, stb. Cserei felsóhajtott magába, gondolván, hogy hát, ha azt felelik, hogy lesz ott zab is, széna is. De Teleki jobban tudta, hogy a tavalyi rossz termés és vízáradások miatt a török sereg nagy szükséget szenved széna dolgában, és ugyanaz, ami nála ok a késedelemre, ok amannál a sietségre. Ím ebből láthatjuk, mint épülnek a világ események, még holmi szénabogjákon is. A második levelet címez méltóságos báró Mendingi Kopp és főtisztelendő Kászonyi Ákos uraiméknak, a szatmári várőrség főparancsnokainak, folytatá Teleki, és tovább mondatolt Cserei tolla alá, az időszakok csendje alatt hallható levén fáradt nyögése, mint a gyötrő láz sajtolt ki kebléből. Örömmel értesültünk egyelmetek céljáról, miszerint hitünk ellenségeinek egyik bejáró kapuját, melyen át szüntelen készen állhat megrontásunkra, iparkodnak elfoglalni. Segítse kegyelmeteket e szándékunkban az irgalmas Isten. Ha ez alkalommal kegyelmetek egyúttal Erdély ellen is ráérnének látszólagos fegyverzajt intézni, ezáltal a törököktől kívánt hadjárat bóli elmaradásra okszerű mentségünk lenne. Nekünk nagy könnyebbséget szereznének általa. Egyéb iránt is, ha bár kénytelenítetnénk is hitünk ellenségei mellett a keresztény tábor ellen hadsereget szolgáltatni, biztosítjuk kegyelmeteket, hogy annak csak a neve lesz hadsereg. Egyéb iránt Isten oltalmába ajánljuk kegyelmességteket, stb. P.S. Ezen levelünk vivőjét használhatják kegyelmetek postának és más afférének. Cserei bámulva kezdte nézni urára, kiben a lelki izgatottság győzni látszott a test lázas állapotján. Fogj egy harmadik levelet, címez méltóságos Ebényi László uramnak, Kolozsvár városa helyettes kormányzójának. Sietünk kegyelmeddel tudatni, miszerint a szatmári várőrség vezére részéről oly előkészületek tétetnek, melyek gyanítani engedik, hogy általa beütést terveztetik Erdélybe. Lehet ugyan, hogy ez nem egyéb merő osztentációnál, de mégis jó lesz kegyelmednek fegyvereseit a véget készen tartani, ha ne talán eszébe juthatna csupa vaklármánál egyebet is intézni ellenünk. Mi addig is felfüggesztjük a hadaknak Magyarországba kiindítását, nehogy míg egyfelől támadunk, addig másfelől Erdélyt védetlen hagyjuk. Még egyszer tanácsoljuk kegyelmednek a legfigyelmesebb felvigyázást, stb. Cserei az utolsó szót leírván, egész megnyugvással veré ki nádjából a tintát. Most fogd el leveleket, vigyed át a fejedelemhez, hogy írja alá. De hát, ha pofonít, hogy kegyelmedet diktálni hagytam, mondta az apród megijedve. Ne törődjél vele, fiam, elszenvedheted a hazáért. Engem is megvertek elégszer, míg gyerek voltam, mégis megnőttem. Azzal befelé fordult, és magára vonált a karóját. Cserei szerencséjére a fejedelem asszony szobáiban találta apafit, és így kikerült a pofont. A levelek aláirattak, s rögtön szétküldettek minden irányban, a lehető legrövidebb idő alatt kéznél volt mind a három. Hogy mi siker követte őket, azt majd meglátandjuk. A küprili káromkodott midőn a magáit elolvasta, és esküdött erősen, hogyha nincs abrak Erdélyben, majd megabrakolja ő uraim, ő kegyelmeiket. Báró Kopp és Kászonyi összemosolyogtak a nekik írt levélre, a kormányzó szakállába morogta. Én nem bánom, csak te ne bánd! Ebény uram pedig elolvasva maga levelét, eltette szépen ad acta, bosszusan mormogván. Ha én minden kósza hírre, vaklármára, és azt mondják, a fegyverbe akarnám állítani a népet, akkor egyebet se tennék, mint egész nap üttetném a dobot. Látszik, hogy egyéb dolga sem volt telekinek, mint untában nekem írdogálni.